Eredményes élet találkozó 2010. január 29-e.
Jó reggelt, sziasztok! Isten hozott benneteket. Bocsánat, elcsacsogtam az időt, most mondja Balázs, hogy 8-kor el szoktátok kezdeni, akkor ez nem is igazi biblia szólós alkalom, mi általában elcsúszunk ezzel. Isten bocsássa meg nekünk. Szervusztok, akik Sanyi miatt jöttetek, van némi csalódás a számotokra. Megkért, hogy én szolgáljak ma reggel, és ha aljas módon erről nem tájékoztatott titeket, akkor ezt rajta verjétek le. Szeretném, hogyha imádkoznánk egy szót előtte. Drága Istenünk, kérünk téged, hogy áld meg ezt a pár gondolatot a szívünkhöz, és imádkozunk, hogy szolgálj felénk. Kérünk téged, Urunk, hogy igazán te vezess bennünket. Adj nekünk olyan tanácsot, amit csak te tudsz. Tedd hasznossá ezt a pár percet, amit együtt töltünk. Jézus nevében. Amen. Amen. Ezen gondolkodtam ma reggel, van ez a vers 1 Korintus 9.26-ban. Azt mondja Pál apostol, azért úgy futok, mint aki nem bizonytalanra, úgy öklözök, mint aki nem a levegőt üti. És ez a gondolat, ez nagyon érdekes, mert igazán célokról szól. Azt mondja, úgy futok, mint aki nem bizonytalanra, és úgy öklözök, mint aki nem a levegőt püföli. Megvan, hogy mit ütök, és megvan, hogy miután szaladok, azt mondja Pál. És azért érdekes ez, mert az ő élete aztán tényleg olyan élet volt, amiben rengeteg kihívás volt, rengeteg támadás volt, rengeteg szer inoghatott meg abban, hogy vajon a megfelelő dolgot csinálja-e. És igazán ezen gondolkodtam, hogy mindannyian kapunk így elég fülest az életünk során abban, amit csinálunk, hogy vajon van-e értelme, van-e értéke, van-e haszna annak, amit csinálok, tényleg jó irányba megyek-e. És Pál apostol azt mondta, hogy azért úgy futok, mint aki nem bizonytalanra. Ez egy nagyon nagy kijelentés, hogy az ember azt tudja mondani, x év benne van abban, amit csinál, mindenki mindig ellene megy, és ő meg azt mondja, hogy úgy futok, mint aki nem bizonytalanra. Én tudom, hogy milyen cél után szaladok, és nincs semmi aggodalmam afelől, hogy a megfelelő cél után futok-e. És aztán azt mondja, hogy tudom, hogy mi az, ami ellen harcolok, és nincs semmi kétségem, hogy a megfelelő ellenséggel harcolok. És ez annyira nagyszerű, mert igazán sokszor Pál használja ezt a képet. 2 Timóteus 2.3.4-ben is beszél arról, hogy igazán olyan az elhívásunk így keresztényként, mint egy néhány képet használ, katona, aztán tovább, de hogy van egy harcunk, és mind tudjuk ezt az életben, úgy értem, Isten nélkül is van egy harcunk az életben, de Pál azt mondja, hogy nem bizonytalan, és ez annyira kulcsfontosságú az életben, hogy nem vagyok bizonytalan afelől, hogy mi után futok, mi után megyek. Egy hívő, aki Istennel jár, az egy lenyűgöző ember, tényleg egyébként, megdöbbentő. Egy hívő, ha ránézel, csak nézed, hogy eltalálja valami, tényleg eltalálja valami, aztán fel kell, aztán tovább megy, aztán megint eltalálja valami, aztán megint fel kell, megint tovább, és így tovább, így megy egész életem végig. Ugye azt mondja, példabeszédek valahol, hogy azt mondja, 7-szer is elbújik az igaz, de fel kell újra, és hogy ez az, ami történik a hívővel. Tudod, bukunk? Persze, Jakab 3.2 az egyik kedvenc versem, mindannyian sokban, sokféleképpen botlunk, mindannyian elbukunk, persze. De fölállunk, ez a nagy dolog benne, fölállunk hívőként, és megyünk tovább. És igazán így van az életünkben. És ha valaki kívülről nézi a hívőt, akkor azt mondja, hogyan csinálod? Tudod, soha nem állsz meg. Hogyan csinálod? Mindig van egy új kezdet. Hogyan csinálod, mint a Jeremiás irámai 3.22, azt mondja, hogy minden reggel új az ő hűsége, Jeremiás azt mondja, miután elpusztították az országát, amit szeretett, az életénél is jobban, lerombolták a városát, ahol élt, megöldösték az embereket, akik felé szolgált, és utána a Jeremiás síralmaiban, ahol gyászol, ott azt mondja a 3. fejezetben a könyv közepén, hogy de erről emlékezem, és azt mondja azért, azt mondja, nem csüggedek, azért van reménységem, ebben bátorodom, hogy az ő irgalma minden reggel új, és minden nap van egy új kezdetem, és egy új kezdetem, és egy új kezdetem. És ha valaki kívülről nézi a hívőt, akkor azt mondja, lehet egy rossz képe róla, hogy mint Mátyás régi barátom, ismerjük egymást 10 perce, tudod, hogy Mátyás, tudod, ő soha nem adja. Hogy lehet azt, tudod, hogy ő soha nem adja fel? És ha látnák belülről a hívő életét, az más lenne lehet. Egy királyokban, oké, Illés, nagy proféta, az Ószövetségben nagy csodákat tett, nagyon érdekes helyzetben volt, mert szemben állt a királlyal, aki istentelen volt, és az egész szolgálatát ez nagyon befolyásolta, hogy milyen élete volt, és a király, és a király, főleg a királynő egy istentelen vallást, a Baál imádatot nyomatta az országban, és ezért tele volt Baál prófétákkal az egész. És egy királyok 19-ben elfárad, és a 13-14. Versben látjuk azt, hogy Istennel beszél, és Isten azt kérdi tőle, mit csinálsz itt, Illés? El van bújva valami barlangban, valami hegyen, és azt mondja, Illés, te mit csinálsz itt? És Illés azt mondja, hogy tudod, harcoltam, mentem, csináltam, és egyedül maradtam, én vagyok itt, senki nincs itt, csak én próbálkozom, és semmi nem történik. És mi látjuk ezt, mert a Biblia leírja. De ha valaki kívülről nézi, ő nem látja ezt. És azt gondolhatná, hogy Illés az ilyen hihetetlen. Mert egy királyok 19-ben korábban van egy kis konfliktus a 450 Baál prófétával, és a Baál prófétáknak nem jött ki jól a dolog. Egyikük se élte túl. A következőben, 2 királyok 1-ben a király küld, hogy bilincsbe verjék, azt elvigyék őt. Küld 50 embert, kicsit, hogy is mondják, mi az, kicsit, tudod, tüzes pillanat volt, nem maradt egy se közülük. Utána megint küld 50 embert, ugyanez megtörténik velük. És aztán, tudod, és azt mondanád, hát Illés, ő így nagy csoda, egyik a másik után, Illés, nagy győzelem, egyik a másik után, de a kettő között, itt egy királyok 19-13-14-ben azt látjuk, hogy Illés meg van zuhanva. Illés nagyon meg van zuhanva, és azt mondja, uram, vedd el az életem, mi a csodának nyomulok itt. Én vagyok egyedül, aki próbálkozik, én vagyok egyedül, aki csinál valamit. Senki más nem csinálja így. Tudod, senki más nem jár ezen a módon. És mondhat, tudod, mi is mondhatnánk ezt a világban. Senki más nem jár őszintén, senki más nem veszi komolyan, senki másnak nem értékes az, amit én értékesnek tekintek. És tényleg, körülnézel ezt, látod, tudod, lehet, hogy egyetlen üzleti partnered sincs, lehet, hogy egyetlen családtagod sincs, aki úgy gondolkodik, mint te. És lehet, megeshet, és nem meglepő, hogy tudod, azt mondod, És ez nincs ellentétben azzal, amit az elején mondtam, amit Pál mondott, hogy én azért úgy futok, mint aki nem bizonytalanra, és úgy boxolok, mint aki nem a levegőt üti. Ez nincs ellentétben, a kettő nincs ellentétben egymással. Aki látja Illést közelről, az tudja, hogy ő egy ember, és Jakab 5.17 azt írja róla, hogy azért Illés ember volt, hozzánk hasonló. Ugyanolyan, mint Zsolti, vagy én, vagy bárki más itt igazából. Ugyanolyan ember volt, mint te meg én. Ugyanúgy voltak gyenge pillanatai, ugyanúgy voltak nagyszerű pillanatai. Rendben van, tudod, ilyenek vagyunk mindnyájan. De itt a kérdés, akkor hogyan van az, hogy a hívő elbukik, de fel kell 7-szer is? Hogy van az, hogy az Istennel járó ember tovább megy, meg még tovább megy, meg még tovább megy? Hogy van az, hogy nem áll meg nem adja fel? Miért van az, hogy tovább megy a hívő? És jó sok ok van rá igazából, csak egyikről szeretnék beszélni, de még előtte, ha tehetnék egy kitérőt. Az egyik okunk, amiért tovább megyünk, igazán már beszéltem róla, kivel beszélget Illés azon a hegyen, és azt mondja, hogy elegem van az életből, de kinek mondja ezt? Nem a tükörnek mondja, hogy elegem van az életből, te is úgy nézel rám, mint akinek elege van az életből. Mert nyilván, persze, ha magammal beszélem meg, annak nem lesz jó vége. De Illés Istennel beszéli meg a dolgot. És igazán ez az, ami történt, és nem kell odalapoznunk, de 1 Mózes 26.3-ban, amikor Isten elhívja Ábrahámot, azt mondja neki, hogy légy vándor ezen a földön, és én veled leszek. És aztán ugyanezt Mózesnek is mondja Isten, amikor elküldi őt a szolgálatára, azt mondja neki 2 Mózes 4-ben, hogy menj el, és én veled leszek. És azt hiszem, ez az egyik ok, amiért a hívő ember tovább tud menni, hogy Isten velem van, tudom, hogy velem van. Lehet, hogy hülyeséget csinálok, és azt mondja nekem, hogy állj. Lehet, hogy megfedd engem, az is lehet, hogy fenyít engem, de tudom, hogy velem van. Lehet, hogy nem ért egyet azzal, amit csinálok, de tudom, hogy velem van. És azért felállhatok, és tovább mehetek igazából. És ez egy fontos dolog az életünkben. Lehet, hogy, tudod, biztos ismered ezt, nem tegnap kezdtétek az életet, találkoztatok már ezekkel biztos, de Tudod, milyen bátorítás, amikor az ember mellett van valaki, aki mellette áll. Milyen bátorítás, amikor van egy jó barát, milyen bátorítás, amikor van egy olyan házastárs, aki tényleg egy ajándékban van, és bátorítja az embert, és ez nagyszerű, az egy csoda. De amikor egy Sámuel 30-ban, ez még mindig a kitérő, egy Sámuel 30-ban, amikor Dávidék visszaérnek, volt egy csatájuk, és aztán ő meg a csapata visszajönnek a városukba, és aztán azt találják, hogy volt város, nincs város. Valaki betört, elvitte az összes javukat, az összes családjukat, a feleségeket, gyerekeket, mindenkit elvittek, és lerombolták az egészet. És mi történik? Ki vannak fáradva, amúgy is kész vannak. És ez az a pillanat, amikor azt mondják, hogy elég. És azt írja itt, hogy az egész nép felemelte a hangját, és sírtak addig, amíg már sírni sem volt erejük, hogy kész vannak teljesen. Épp most harcoltak végig egy hadjáratot, nem úgy vannak, hogy na, gyerünk, folytassuk tovább, hanem van még egy övönalulítés, és azt mondják, hogy itt a vége, és elegem van. És ez a pillanat, ez eljön mindannyiunk életében. Ez nem egy meglepő dolog. Nem olyasmi, amire tudod, nem várjuk, nem igyekszünk ezeket a pillanatokat behozni az életünkbe, de nem is kell, úgy is jönnek, nem kell aggódni. Nem kell dolgoznod rajta, így is úgy is lesznek ilyen pillanataid. De itt a bátorítás benne, amíg nem a bátorítás először. Először, oké, itt vannak a Dávidnak az emberei, ezek a barátai, a katonái, akik mellette álltak a legnehezebb helyzetekben is, és mindnyájan, és támogatták őt a legszörnyűbb esetekben is, az egész királyság ellenük volt. Mindenki őket hajkurászta, és ezek az emberek támogatták őt. De itt a 6. versben, ezen a ponton azt mondják, mégse jó dolog ezt a Dávidot követni. Itt a vége, na most legyen vége. Úgy értem, kövezzük meg, úgy értem, öljük meg, úgy értem, elegünk van belőle. Ez már túl sok. És tudod, itt nincs bátorítás Dávidnak ezen a szinten, nincsenek barátai ezen a szinten. És ez lenne a pillanat, amikor természetileg azt mondja, hogy na most akkor vége, oké, ideállok a falhoz, aztán itt a vége. Kész, ennyi volt, elrontottam nyilvánvalóan. De itt röviddel utána azt mondja, nem ad sok magyarázatot, de azt mondja röviddel utána, hogy ám Dávid megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. És mit csinált? Ugyanazt, amit Illés csinált. Hogy Istennel beszélte meg a dolgot. Azt mondta, Istenem, kérlek, teljesen kétségbe, teljesen kész vagyok, kérlek, válaszolnál nekem. És nem tudjuk pontosan, hogyan ment, bárcsak meg lenne a pontos leírás minden erről, valószínűleg nagyon instruktív lenne a számunkra, de ugyanakkor ennyi elég egy értelemben, hogy Istenhez fordult ezzel a dologgal. És az egyik nagy bátorításunk, amiért tovább megyünk, hogy Isten velünk van, és beszélhetünk vele ezekről. És abban a pillanatban, amikor ki vagy akadva, amikor elbújnál mindenki elől, akkor Isten elől ne bújj el, hanem merj hozzáfordulni, és aztán tudsz tovább menni, és tényleg ő képes erőt adni nekünk a legnagyobb gyengeségünkben is arra, hogy újra meg újra fölálljunk. De amiről akartam igazán beszélni, és ez a másik dolog, amiért a hívő ember, amiért az Istennel járó emberi lehet egy elképesztően céltudatos, irányra tartó ember, az ez, az igazából a céloknak a kitűzése. És ugye Pál azt mondta, hogy én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, és úgy öklözöm, mint aki nem a levegőt csapkodja. És ez a gondolat azért érdekes, mert ő neki nyilvánvalóan volt egy olyan célja, amiben biztos volt, amifelől nem volt kétsége. Na most a világban vannak emberek, akik ebből egész jól megélnek, hogy vannak céljaik, és soha nem bizonytalanok felőle. Ismeritek a mondást, gyakran téved, de soha nem bizonytalan. És ilyen emberek élnek így, tudod, nagyon bizonyosak felőle, nagyon tudják, ez a cél, ez a cél, ez a cél, és neked is megmondják a frankót, tudod. Csináld azt, amit mondok, mert ez a legjobb cél. Lehet, hogy egy hónap múlva, egy év múlva egy teljesen ellentétes célja lesz már, de a mai nap biztos benne, hogy ez a cél. Tudod, és tudod, és el is visz arra, és tudod, és meg is magyarázza neked, hogy miért az a cél. És ez oké, tudod, ez rendben van, de nem hiszem, hogy nekünk ilyennek kell lennünk. Tehát ez egy szélsőség nyilvánvalóan. Ja, ez a Dulo Attinak a rádióadása, bocsánat. Tudtátok, Pakson van egy rádióadás, ahol a pásztor Dulo Atti szolgál. Minden kedden héttől Fortuna Rádió, vagy valami ilyesmi, bocsánat. reklámért nem fizetett. De az a címe, hogy értékadó, egy jó adás, nagyon beszélgetnek így hasznos dolgokról. Lehet, hogy érdekelne. Nézzük csak. Ja, igen. Erre gondoltam, hogy mi másként értjük a célt igazából. Ezért tudunk menni tovább, és szeretném elmondani, hogy hogyan értjük a célt így hívőként, és mi az, ami miatt tovább tudunk menni. De az egyik dolog, amit még így látnunk, nem tudom, észrevette, de már emberek, akiknek nincs sok tapasztalatuk, így leragadnak a részleteknél, biztos láttad ezt, biztos velünk is megtörténik sokszor még, de hogy tudod, jaj, nem a megfelelő az idő, jaj, nem, nincs elég ember, jaj, a hely nincs meg, stb. És tudod, ha eltelik egy idő, gyűjtesz némi tapasztalatot, akkor látod, hogy nem ezek a dolgok számítanak igazából. Hogy ezek részletek, amik változhatnak, és nem igazán ez fogja eldönteni, hogy valami előre megy, vagy nem, hogy megtörténik, vagy nem. De egy jó vezető az tudja, hogy sok, tudod, sok minden változhat, és elérheted a célt úgy is igazából. De egy kereszténynél az az érdekes, hogy a céljaim igen-igen megváltozhatnak, tényleg jelentősen változhatnak. De ez nem azért van, mert csapongok, nem azért van, mert nincsen célom, hanem ezért, és igazán ez volt a gondolatom, amit szerettem volna megosztani. Ugye a keresztény azért tud tovább menni, mert van egy olyan célja, ami fölötte van minden céljának igazából. És ez a cél, amit Isten adott nekünk, ami egy értelemben így befedi az egészet, és azt mondja, hogy innentől, ahol megtértél, idáig, az életed végéig Istennek van egy célja veled. És nekem vannak céljaim közben, tudod, dolgok, amerre megyek, lehet, hogy megyek erre, arra, amarra, de bízom Istenben, és azt mondom, hogy tudom, hogy el fog vinni engem végig. És van egy célom, amiben nincs kétségem, hogy jó irányban járok. És lehet, hogy közben megváltoznak a céljaim, nagyon jelentősen. Lehet, hogy más lesz az egész. Lehet, hogy nem úgy látom a dolgokat, mint tegnap láttam. Lehet, hogy tudod, nagyon-nagyon megváltozik a dolog. De ez rendben van igazából. Mert mindaddig, amíg ebben a célban benne vagyok, és igazából hiszem, hogy Pál erről beszélt, azt mondta, hogy úgy futok, mint aki nem bizonytalanra, és úgy öklözöm, mint aki nem a levegőt veri. Azt mondja, mert tudom, hogy van egy célom, tudom, hogy kinek hittem, 2 Timóteus 1.12, azt mondja, hogy tudom, kinek hittem, és tudom, hogy ő el fog engem vinni végig. Biztos vagyok benne, hogy Isten el fogja végezni az életemben, és azt a célt, amit ő kitűzött nekem, azt el fogom érni. Lehet, hogy közben megváltozik sok minden. Lehet, hogy másként fogom látni a dolgokat, de nem aggódom rajta, mert tudom, hogy ő végig fog vinni engem az úton. Emlékszem, amikor egyszer így valami volt, mi is volt régen, koncertet, vagy mi a csodát szerveztünk, és az épületet végül csak nem adták ki nekünk, de ez aznap derült ki. És hát teljesen ki voltam akadva, és ottan ilyen voltam miatta. Annyit szerveztünk rá, és akkor a vezetőm, a pásztor azt mondta, hogy egy ponton így csak így lehet, azt mondja, hey, Kendall, azt mondja, figyelj, nézek rá, azt mondja, jobb lesz. Mondom, oké, erre így nem is gondoltam még. Tudod, hogy lehet, hogy jobb lesz, és aztán lett egy helyünk, tudod, 500 méterrel odébb, és minden rendben volt persze. De csak így fel kellett ismernem, tudod, hogy ez nem változtatja meg azt, amiről beszélünk, és igazából a nagyobb célt meg főleg nem érinti. És ez a nagyszerű benne a hívővel. Emlékszem, amikor nem voltam ott, nem voltam akkor még hívő, de emlékszem, mikor most 88-ban, vagy ilyesmi, volt egy nagy balhé a szolgálatunkkal, és meg volt szervezve egy nagy konferencia, 1500 emberes konferencia meg volt szervezve, és aztán tudod, így kidőlt minden alóla, de minden, és aztán nem lett meg. És tudod, és emlékszem, hogy láttam videókat, így üzeneteket, embereket, így felvételeket, és emberek ki voltak akadva, hogy most mi van? És tudod, az a válasz, hogy semmi. Tudod, semmi igazából. Istennek a célja nem változott velünk. És ez egy nagyszerű dolog az életemben, tényleg, és szeretnélek ezzel bátorítani, hogy nincs az a, és tudom, mit mondjak, ami tényleg nagyon nehéz, nincs az a személyes tragédia, nincs az az elvesztett jó barát, nincs az a válás, nincs az a szenvedés, nincsen az a betegség, nincs az a halálos betegség, ami megváltoztathatná ezt a célt. És ezért Pál azt mondta, én úgy futok, mint aki nem bizonytalanra, én megláttam azt a célt, és merek az a cél felé futni, és egy nap tudom, hogy Isten előtt fogok állni, és nem számít, hogy mi jön közben az életemben. Hányszor vágnak dutyiba, ami megtörtént vele, hányszor veretnek meg, ami megtörtént vele, hányszor szenvedek hajótörést, ami megtörtént vele párszor, és így tovább, és így tovább. Hányszor mondja egy gyülekezet, amit én alapítottam, hogy hát te nem is vagy Isten embere, tudod, ami szintén megtörtént vele. Nem számít, tudom, hogy Isten elvégzi benne a munkát, és megvan a célom, és nem aggódom rajta, és tudom, hogy miért harcolok, és szeretnélek ebben bátorítani. Nem tudom, hogy mik a napi küzdelmeid pontosan, nem is ismerjük egymást, lehet. Tudod, nem tudom, mi az, amivel küzdesz, de tudod, hogy szeretném ezt mondani, hogy Istennek célja van így az életeddel, és ne aggódj rajta. Oké, persze, küzdjél érte, persze, megvannak a céljaid. Tudod, megvan az ekkora célom, vagy az ekkora célom. Nem számít igazából. De hogyha nem történik meg, akkor van okom arra, hogy tovább menjek. Mert tudom, hogy van egy nagyobb célom, egy jelentősebb célom, ami végigvisz az egész életemen. És az emberek, tudod, igazán mindenki keresi ezt, nem? Nem úgy van. Mindenki keresi ezt. Egy fiatal ember azt mondja, majd sikeres és gazdag leszek, ez egy nagy célom. Aztán valahol vagy rájön, hogy ez nem jön be, vagy nem jön rá. Attól függ. Aztán azt mondja az ember, hát ez nem jött be, de majd lesz egy jó házasságom, és az lesz az, ami így végigvisz az életen. Meg én nem csináltam, most láttam megint egy gyönyörű reklámot valahol, mi is volt, imádom ezeket a reklámokat, olyan eszetlen baromságokat tudnak mondani. Mi is volt az, valami óra reklám volt, azt hiszem is, hogy az apák álmait a fiak váltják valóra, vagy valami ilyesmi. Ó, ez annyira jó, úgy szeretem ezt, mikor egy apa nyomja a gyerekére, tudod, hogy majd te megcsinálod, aki én akartam lenni, szegény gyerek. Apa, én csak nem is akarok olyan lenni, mint amilyennek te szeretnél lenni. Neked olyannak kell, mert nekem nem sikerült, úgyhogy a te felelősséged, tudod. Majd a gyerekeim, tudod, miután a házasságom már nem jött össze, és akkor majd a gyerekeim, azok, tudod. És az ember mindig igyekszik találni valamit, ami így túlnyúlik rajta, ami nagyobb ívű, mint ő igazából. És emberek ezért ragadnak meg egy eszmét, harcolnak egy eszméért, kitartanak mellette, akkor is, amikor nyilvánvaló, hogy blödli az egész akár, mert már túl sokat fektettem bele. És hogy hívőként azt hiszem ez a csodálatos örökségünk, hogy hívőként képesek vagyunk változni, képesek vagyunk felismerni, hogy te jó ég, tudod, 20 évnek kellett eltenni, hogy rájöjjek, hogy ez ostobaság voltam, erre mentem. De rájöttem, és tudom, hogy a nagy cél nem változott meg, hogy Istennek van egy nagy célja velem. És lehet, hogy ezt is elrontottam, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is, de nem késő, hogy azt mondjam, hogy oké, Istenem, szeretnék abban a nagy célban járni, és szeretnélek megismerni téged jobban. És ez annyira nagyszerű, hogy ezt megtehetjük. Úgy értem, van, aki, tudod, azt mondja, hogy nekem van egy célom, kitűztem valamit, és kapaszkodik bele, és azt mondja, soha nem fogom elengedni, ha az életem árán is ragaszkodom hozzá. És tudod, és mi van, hogyha gáz az a cél? Mi van, hogyha, és tudod, hogyan ismerjük meg? Máté 7-ben olvasunk erről, azt mondja a 17, 16, 18 körül, hogy azt mondja, a gyümölcséről ismeritek meg a fát. Tudod, mit terem az életedben? Ha a célod, tudod, magányt terem az életedben, ha a célod azt termi az életedben, tudod, hogy nem jársz Istennel, ha a célod azt termi az életedben, stb. Értitek? Ha olyan gyümölcsei vannak, ami nem áldás, akkor lehet, hogy az nem egy jó cél. Akkor lehet, hogy érdemes azt mondani, hogy oké, lehet, hogy tévedtem ezzel. Tudod, lehet, hogy nem a megfelelő irányba megyek. De tudod, az ember egy idő után így gondolkodik, miután 20 évet belefetszolt valamibe, utána azt mondja, ne hülyéskedj velem, ne szórakozz velem, tudod, miről beszélsz. Tudod, és angolul van ez a kifejezés, ez a, hívják ezt bütyök, vagy mi ez itt? Tudod, ilyen fehér bütyökkel azt jelenti, hogy úgy kapaszkodik az ember, hogy itten ilyen fehér az egész, tudod. Így kapaszkodik az, és így éli az ember az életét, tudod, hogy kapaszkodik valamibe, de eszelősen, és nem hajlandó elengedni, tudod, és amikor majd beáll a hullamerevség, az csak konzerválja azt, ami egész életében amúgy is volt, tudod. Így éli az életét, tudod. Nem engedhetem el azt, amit csinálok, mert már beletettem 10 évet, 20 évet. És épp a minap beszélgettem egy házaspárral, és volt egy üzletük, és hihetetlenül sikeres volt, és így pont belenyúltak, és ilyen őrülten rengeteg pénz volt belőle, és aztán azt mondták egy ponton, nagyon érdekes volt, azt mondták egy ponton, elképedtem rajtuk, hihetetlen emberek, hogy azt tudták mondani egy ponton, hogy oké, nincs időnk egymásra, mármint nulla, tehát a családunkkal nincs időnk, és nem is lesz. Rájöttek arra, hogy ez az üzlet, amit csináltak, ez olyan, hogy soha nem lehet belőle kiszállni. Vagy benne vagy, és elkér mindent, és akkor marha jól keresel, és tényleg tudod, tényleg elmehetsz minden évben, kétszer, akárhova a világban, egy hétre, két hétre, de tudod, de 100% minden másik napon, és nincs más választás. És tudod, rájöttek, hogy soha nem le, és azon gondolkodtak, tudod, családunk, az Istennel járásunk az ő esetükben, és azt mondták, oké, tudod, és tudod, találtak valakit, és kiadták bérbe az egészet. És kiszálltak belőle. És egy jóval kisebb, nevetséges összegért igazából ahhoz képest. És azt mondták, oké, de most azt csináljuk, amit akarunk. Tudod, és azzal foglalkozunk, hogy mondom, wow, tudod, nem semmi. Nem tudom, hogy én megmertem volna csinálni, de ez helyes. Tudod, azt mondták, hogy oké, milyen gyümölcsöt terem az életünkben. És nem egy hónapig, nem két hónapig, nem egy-két évig csinálták, hanem hosszú ideig csinálták, sok évig. És azt látták, hogy tudod, nem lehet belőle kilépni. És tudod, azt mondták, jó, rendben van, akkor egy másik módon lépünk ki. És mindenki azt mondta, meg vagytok őrülve, megtaláltátok az aranytojástól jó tyúkot, tudod, és azt mondták, igen, jó, de nekünk nem a tyúkról szól az életünk, tudod, hanem valami másról, valami többről, van nekünk egy nagyobb értékünk. És igazán ez az, amit így kívánok nektek, nem az, hogy ott kelljen hagyni, amit csináltok feltétlenül, hanem ezt, hogy mindannyian megtaláljuk azt a célt, azt az életet, azt a járást, amiért érdemes akár elengedni dolgokat. Filippi 3-ban Pál beszél még erről egyszer, azt mondja, mert amik annak előtte haszon voltak nekem, azokat a dolgokat veszteségnek számoltam Krisztusért, és azt mondja, még ennél is több, azt mondja, mindent veszteségnek számolok, azt mondja, azért, hogy megismerhessem az én Uram Jézus Krisztust, akiért elszenvedtem, azt mondja, mindennek a veszteségét. És azt mondja, nem is számítom őket fontosnak. És ez egy nagyszerű dolog igazából. Ha megtalálom azt a nagy célt, Istennek a célját velem, akkor minden más eltörpül mellette. Akkor minden más nevetségessé válik. És azt tudom mondani, hogy persze, tudod, ez fontos nekem, és ez rendben van, hogy ez fontos nekem. De az, hogy Isten hova visz engem, hogy én ővele járjak, hogy én hűséges legyek, ez sokkal fontosabb. És vannak dolgok, amiket így változtatunk esetleg hívőkként, de, az egyik dolog, oké, nézzük, az egyik dolog, amit a világ mond, azt mondja nekem, van egy célom, Isten nélkül az ember azt mondja nekem, van egy célom, és nem számít, hogy milyen eszközöket használok. Nálunk ez az egyik dolog, amivel nem szoktunk alkudozni, 1 János 3.21, hogy az eszközeink azok nem változnak. Hogy azt mondjuk, hogy igen, én őszinte vagyok, igen, én hitben járok, igen, én bízom, igen, én szeret, én szolgálok, én azért vagyok ebben, tudod, hogy annak értéke legyen. És ezek azok a dolgok, amikből nem engedünk. De aztán lehet, hogy azt mondjuk, hogy oké, lehet, hogy ez nem Isten célja, lehet, hogy váltok, de a módszereim, a szívem az nem változik ebben az egészben, mert ez az, ami igazán fontos nekünk. Azt mondjuk, hogy igen, lehet, hogy nagyon sok minden megváltozik, lehet, hogy sok mindent elengedek, de ez a cél, ez megköveteli, hogy valóban Istennel járjak. Emlékszem, Pásztor Sibelli az egyik nagyobb misszionáriusunk a gyülekezetünkben, ő volt az, aki így Etiópia, és Etiópiába megyünk, és ott lesz gyülekezetünk, és nagyon lelkesen és képviselte ezt, és volt egy csapat, volt rá pénz, minden, elmentek oda, kibérelték a házat, már sok helyen járt Afrikában, Gánában, más helyeken, és alapított gyülekezeteket, és elmentek oda, és 3 hét után azt mondta, hogy tévedtem, és visszautazott, és kész, vége volt, ennyi volt. És ez olyan, hogy hey, Pásztor Sibeli, tudod, nem kéne egy kicsit szégyelned magad bevonulni egy sarokba, és nem csinálni semmit egy darabig, és a válasz az, hogy nem hiszem, hogy erről szól az életünk, hanem igazán arról szól, azt mondta, hogy oké, tévedtem, nem volt igazam, de a cél nem változott. Istennek ugyanúgy célja van velem, ugyanúgy tovább fog vinni, használni fog engem, és tovább mehetek az életemben. És igazán ez az, amit mindannyian kaptunk, és Isten elvisz minket nagyon messzire ezzel, amint benne bízunk. Kicsi dolgoktól indulva, tudod, elengedünk pici dolgokat azért a nagyért, és aztán eljön a nap, amikor esetleg, mint ahogy megtörtént Ábrahámmal, 1 Mózes 22-ben azt hiszem azt mondja, hogy oké, Ábrahám, akkor most itt az idő, hogy áldozd fel a fiadat nekem. Mi van? Ne hülyéskedj, 100 éves voltam, amikor kaptam ezt a gyereket. Tehát évtizedeken át vártam rá. Ő az ígéret gyermekem, miről beszélsz nekem? Hogy hogyan engedhetném el? És csak emlékszem, ez egyik pásztorunk szintén, ezután befejezem, csak így hallottam egy történetet, így az elengedésről, és így mesélte nekem egyszer, hogy egyszer így imádkozott, és kérdezte, uram, van valami, amit így nem engednék el? Tudod, van valami, ami így túl nagy falat nekem? És Isten azt mondta, hogy a családod, a gyerekeid, és azt mondta, hogy tényleg, őket nem engedem el, ez van. Tudod, de őket nem engedem el, punktum, tudod, őket nem. És most nem azt értem, hogy nem törődik vele, vagy valami ilyesmi, hanem csak tényleg bízni Istenben értük. És Isten azt mondta neki, hogy de merd, bízzál bennem értük, tudod, és merje bízni. És aztán megtette, és voltak nagyon rázós időszakok, de ma igazán minden gyerekével, tudom, ismerem őt elég jól, de minden gyerekével ilyen hihetetlen jó kapcsolata van, és Isten nagyon megáldotta az egészet. Úgyhogy szeretnélek bátorítani ebben igazán, hogy mert kitűzni magad elé azt a célt, amire Isten elhívott téged. Istennek van egy elhívása a te életedre, van egy cél, ahova szeretne elvinni, és az egyetlen mód, ahogy azt megtaláljuk, az, hogyha tényleg vele járunk a mindennapi döntéseinkben, és ő hozzá merünk fordulni, és ő elvisz minket arra a helyre, és nem kell félnünk, ő meg fogja tenni, és bízhatunk benne. És tudod, amit el kell engednünk az úton, amit érdemes, azt úgy is megnyerünk sokkal inkább. Amit meg nem érdemes megnyerni, az meg nem gond, hogy elveszítettük ő érte. Amen. Ennyi lenne a gondolat. Nem tudom, hogy van-e kérdésetek, vagy gondolatotok ehhez. Akkor beszélsz hangosan.
Ez egy gondolat, ezen korábban én is már végigmentem, hogy minden embernek az életében van egy ilyen izsák. Ugye Ábrahámnak izsák volt a legdrágább az életében. Az örökös, aki majd örököl mindent, és Isten azt kérte, hogy őt áldozza fel. És én hiszem, hogy minden ember életében vannak ilyen dolgok, és van egy olyan, ami a legnagyobb, és Isten azt kéri, hogy azt is add oda Istennek, tehát, hogy és ez nem azt jelenti, hogy ki kell dobni a kukába, hanem azt jelenti, hogy ne ő legyen az első az életedben, tehát és erről Sanyi is beszélt régen, hogy képzeld el azt, hogy elveszted őt, vagy azt a valami drága dolgot, amit annyira szeretsz, és úgy gondolod, hogy nem tudnál nélküle élni. És képzeld el azt, hogy szinte mindent elveszítesz, és hogy Isten akkor is ott marad neked, és hogy ő át fog segíteni ezen a helyzeten. Hiszen tudod az ígéreteit, és ismered, amiket a Bibliában mond Isten neked, de ezt egy kicsit így el kell játszani így a gondolattal, így ezt át kell élni, hogy milyen lehet ez, hogy tényleg kicsúszik a lábad alól minden, de ott marad Isten, és hogy csak gondolj ebbe bele, hogy ez milyen érzés lehet ott. És hogyha ezen kicsit gondolkozol, akkor rájössz, hogy igen, bár elveszítettél mindent, de Isten ott van neked, és ő minden. És igazából semmi nagy dolog nem történt, mert Istennel mindened megvan. És ő adni tud neked bármit, és ő tudja a szívedet, ismeri a szívedet, és nyilván tudja, hogy neked, ha izsák a legfontosabb, ő visszaadja neked izsákot. Vagy még valami jobbat, ami még jobban fog tetszeni. Csak így ez az Istenben való bizalomról szól, hogy bízunk benne annyira, hogy ő jobban tudja, hogy mi kell nekünk, mint mi saját magunk. És igazából ez ad egy nyugalmat az életünkbe, hogyha egy olyan dologban bízunk, ami biztos. És ami biztos, az Isten. És az ő szeretete, és hogy ő szeret engem, és gondoskodik rólam. És minden más az változhat, elmúlhat, elmehet. De Isten az, aki megmarad, és ő visszaad százszorosan mindent. Hát, csak röviden ennyi.
Van egy rövid gondolatom ezzel kapcsolatban nekem is. Ezeket a gondolatokat, hogy Isten elkéri tőlünk, ami a legfontosabb, Izsákot, meg amit Pál ír, hogy mindent, ami számomra fontos volt, kárnak és szemétnek ítéltem Istenért. Ezeket én már évtizedekkel ezelőtt is hallottam, és megmondom őszintén, engem nagyon zavartak mindig. Én nagyon ragaszkodtam a saját céljaimhoz, és mindig, mikor volt valami lelkesítő dolog az életemben, valami, ami motivált, ami lelkesített, akkor így megkaptam ezt, hogy Pál azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, és engem, megmondom őszintén, ezek zavartak nagyon. Egészen addig, amíg meg nem ismertem Isten személyesen, és megismertem a jellemét, és megértettem, hogy ő, ha valamit tényleg elkér tőlem, akkor azért kéri el, mert van egy terve, amiben ő egy jobbat akar adni nekem helyette. És lehet, hogy nekem vannak terveim, céljaim, vágyaim, de Isten, mivel mindentudó, ő sokkal jobban ismeri az életemet, ismeri a jövőt, és van egy olyan terve, amivel ő tényleg jobb dolgokat akar adni. És azt hiszem, azért van ilyen, hogy nekem legalábbis ezért volt ilyen elképzelésem, mert Istent nem ismertem. Tehát én úgy éreztem régen, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, na hát akkor ez a vallás is arra jó, hogy majd én becsücsüljek a sarokba, és mondjak le mindenemről, és éljem egy lemondásba az életemet. De közben az egész csak arról szól, hogy emlékszem, volt egy pillanat az életemben, amikor én is így, azt hiszem 5 évvel ezelőtt, így tényleg a legfontosabb dolgokat, amiért így 20 éven keresztül küzdöttem. Ez voltam én, az egóm volt, ezeket így föltettem Istennek az oltára. És az érdekes az volt, hogy Isten nem elvette, hanem többet adott helyette. És ez volt a lényeg, hogy megértettem, hogy egy olyan kézbe, amiben szorítunk valamit, abba Isten nem tud beletenni semmi mást. És hogyha hajlandók vagyunk kiengedni, akkor ő ad helyette, mert Isten jó, ő maga a szeretet, és hogyha valamit tőled elkér, akkor ez ugyanúgy van, mint hogy te a gyereket kezéből esetleg a kést akarod kivenni, vagy most lehet, hogy nem egy jó példa, de hogy Isten, ha elkér valamit, mindig azért teszi, mert egy jobbat akar adni, amiben lehet, hogy én most még nem látom, de tuti, hogy több örömem lesz benne később.
Igen, érdekes az, hogy az embernek itt tényleg az egójához így annyira más és más kapcsolódik. Ezért nincsenek ilyen kialakított egyenletek ugye a kereszténységben, tehát hogy nem, ennek az elismerése az, hogy így a hitünkben nincsenek olyanok, hogy tudod, hogy a hívő életed harmadik évében tudod, engeded el ezt, aztán ezt, aztán ezt. Az embernek az egójához más és más kapcsolódik. Van, akinek tényleg, tudod, a legközelebb áll a, mit tudom én, ismerek valakit, úgy tűnik nekem, hogy az autói állnak a legközelebb hozzá. Jóval közelebb, mint bárki és bármi más. Ami nekem viccesen hangzik, mert nekem mások állnak közel, de tudod, de ebben különbözünk. És ez a nagyszerű még abban, amit Péter is mondott, hogy annyira egyedi módon vezet minket Isten ebben, tényleg lépésről lépésre, egy ponton van a keserűségem, amit elengedek, de valaki másnak ott valami más volt, amit ő elengedett, amin túlment, a negatív gondolkodásom, más dolgok, amikkel küzdöttem, és hogy Isten itt tényleg személyesen vezet minket, és ez annyira jó, hogy van egy célja a számunkra, és egy értelemben azt mondhatnánk, hogy ez mindannyiunknak ugyanaz, tudod, az, hogy megismerjük őt, és ahogy ott leírja a Filippi 3-ban, itt az előbb olvastunk a Filippi 3:10-ben, hogy megismerjem őt, feltámadásának hatalmát, szenvedésének közösségét. És azt mondja, megvan a cél, és ez mindenkinek ugyanaz, minden hívőnek ugyanaz. Tudod, itt is van egy sablon. Nem, nincs. Ez a jó benne, hogy nincs. Hogy Isten vezet minket egy egyéni úton arrafelé, és megvan a saját járásunk, amiben valóban ő személyesen vezet minket, lépésről lépésre. És valóban úgy, ahogy Péter is meg Balázs is mondta, hogy vannak dolgok, amiket el kell engednem az úton, de az olyan, mint a ballaszt, amit kidobok, hogy emelkedjen a léghajó, tudod, hogy az csak azok a dolgok, amiknek tényleg nem szabad ott lenniük, amik megakadályoznak abban, hogy járjak vele, és ezek azok a dolgok, amiket elvesz tőlem, és nem érdemes aggódnom rajta, és annyira Csak hálás vagyok tényleg azokért, amiket elengedtem, csak így emlékszem több ilyen döntésre az életemben, ahol azt mondtam, de hát enélkül én nem tudok élni. Tudod, és aztán is azt mondta, dehogy nem. Mondom, de nem, de. És végén azt mondtam, jó, rendben, oké, nézzük. És tényleg, és úgy értem, még mindig itt vagyok. És annyira hálás vagyok ezért, és hiszem Filippi 1.12, itt vagyok, miért nem nézzük meg. Nem, Filippi 1.20 azt mondja, hogy az az én húzgó várakozásom és reménységem, hogy semmiben nem szégyenülök meg. És a Pál apostol így élte az életét. Azt mondta, hogy azért merek bizalommal járni Istenben, az a bizalmam, hogyha benne bízom, akkor nem szégyenülök meg. De nem tudom, hogy volt-e már, hogy bíztál valakiben, aki visszaélt a bizalmaddal, valószínűleg. Ilyen az élet, tudod, ezzel találkozunk. De az a jó benne, hogy ahogy Istenben bízom, arra jövök rá, hogy ő vele nem szégyenülök meg. Lehet, hogy valaki kiröhög, lehet, hogy egy olyan értelemben megszégyenülök, hogy nevetséges, hogy ugyan már te hiszel ebben, de igazán összességében nem szégyenülök meg, mert ő megfelelő irányba visz engem, és annyira hálás vagyok ezért, hogy ő így dolgozik az életemben. Ja, nem tudom, van-e még hozzászólás, kérdés? Drága Istenem, kérünk téged, áld meg a napunkat és a hetünket. Imádkozunk azért, Urunk, hogy vezess minket, hogy légy te a betakarásunk, a védelmünk, légy te az, aki vigyázol ránk, Urunk. Imádkozunk, hogy áld meg utazásainkat, közösségeinket, az időket, amiket együtt töltünk. Használj bennünket mások életében, használj másokat mi életünkben. Imádkozunk, Istenünk, hogy tégy minket áldássá, és imádkozunk, hogy fordítsd még azokat a dolgokat is, amik az ellenségeinknek tűnnek a barátainká. Ugye példabeszédekben mondod, te vagy az, aki képes vagy, hogy ezt megtedd, még a legszörnyűbb dolgot is a barátunká tedd. És imádkozunk ezért, kérjük a te áldásodat a Jézus nevében. Amen. Isten áldjon benneteket.